Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük a 77. Zsoltár első, 6., 7. és 8. verseit. 77. Zsoltár első, 6., 7. és 8. verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt az estét, amelyben elcsendesedhetünk egy kis időre, megköszönve neked a mai nap áldásait, harcait, megköszönve a mai nap futását. Ma is közelebb jutottunk az örökké valósághoz egy nappal. Köszönjük neked, hogy mielőtt véget érne, számot adhatunk és számot vethetünk. Kérünk téged, segíts ebben a csöndességben igét fölé is hajolni, annak örökkévaló üzeneteit elvenni, lelki életünkre, hitünkre nézve hasznos, épülésre szolgáló tanításait komolyan venni, megszívlelni, igazat adni neked abban, amiben megítélsz, elmarasztalsz, igazat adni neked, hogy igaz a te igéd, tanácsod, szavad, nem okoskodni ellene, nem megmagyarázni, nem kivédeni, nem félreérteni. Segíts, Urunk, hogy egész szívünkkel, életünkkel odafigyeljünk rád. Köszönjük ezt a kedves Zsoltárt, benne azt a gondolatot, hogy a te csoda dolgaidat gyakran megmutatod és megmutattad. Igen, hogyha számba vesszük a te cselekedeteidet, csodáidat, Urunk, vége hossza nem lenne a felsorolásnak. Köszönjük, hogy voltak idők, amikor gyakrabban mutattad a te cselekedeteidet, hatalmadat, volt, amikor néma voltál, de köszönjük, hogy akkor is a hívő ember komolyan vehette a kijelentést, és kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk most is a te törvényedet, akaratodat, hogy ahhoz szabjuk a mi életünket. És kérünk, hogy a Szentlélek által adj ehhez nekünk erőt, mindehhez világosságot, bölcsességet, akaratot, és engedd meg, hogy hódoljon előtted ma is a mi szívünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Dániel könyve 6. fejezetének a 10. verséből, ahol ezt olvassuk. Amikor pedig Dániel megtudta, hogy elkészült az írás, bement a házába. Felső szobájának ablakai pedig nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térdre borult, könyörgött, és dicsérte Istenét ugyanúgy, ahogy azelőtt is tette. A Dániel könyvét olvasva sok kedves üzenet jön felénk ezekben a napokban, kedves testvérek, és ma az esti alkalmunkon az imádkozó Dánielt szeretném elétek állítani. Ezt a férfit, aki egy magas hivatalt tölt be ott Babilonban, idegen helyen, idegen környezetben, távol az ő szeretett hazájától, földjétől, távol a templomtól, ahol folyt valamikor a kultusz, az imádat, az áldozatok bemutatása, és ezen az idegen helyen is ő Isten gyermekeként akar megállni, megmaradni, és Isten gyermekeként akar áldás lenni mások számára. A 6. fejezet arról szól, hogy a főemberek összejönnek, tanácsot tartanak egymással ott Babilonban, hogy hogy kellene Dánielt megfogni. És ahogy szoktuk mondani, nem találnak rajta fogást. Nem tudják elmarasztalni semmiben, se anyagiakban, se könyvelésben, se valamilyen lemaradásban. Nem tudják megfogni, és ezért azt mondják, hogy hát most akkor ha csak az ő Istenének törvényében nem találunk valamit, amivel meg tudjuk fogni, el tudjuk tenni útból. És ahogy ezt kigondolják, eszükbe jut az, hogy meg kellene mondani a királynak, hogy hozzon egy olyan rendeletet, ugye, hogy senkitől nem szabad kérni semmit, csak a királytól. És aki mástól kér, az vettessék az oroszlánok vermébe. Ezt ki is adja a király jó hiszeműen, és a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint ezt se lehet majd megmásítani, hanem mindenkinek komolyan venni, és meg kell cselekedni. 3 üzenetet szeretnék a testvéreknek ebből elmondani. Az első az, hogy hogyan látja az imádságot a hitetlen ember. A második az, hogy mit jelent az imádság, mi az imádság, még egyszer térjünk erre vissza, és harmadszor pedig arról, hogy mit jelent a hívő embernek az imádság, vagyis az Istennel való beszélgetés. Mit jelent az ima? A hitetlenek számára nem tudom, figyelitek-e, testvérek, hogy a hitetlen ember hogyan gondolkodik az imádságról. Egyrészt a hitetlen ember meg van róla győződve, hogy imádkozni tulajdonképpen mindenki tud. Mindenkinek lehet imádkozni. Még olyanok is, olvastam éppen ma, akik esetleg felsóhajtanak így egy-egy nehéz helyzet előtt, hogy ja Istenem, csak most segíts meg. És úgymond olyankor kibújik az emberből a hívő ember, vagy ahogy nekem mondta valaki egyszer, amikor először utaztunk repülőgépen, és hát én nem szeretek repülőn menni, de amikor először mégiscsak kénytelen voltam menni, akkor mondja valaki úgy kicsit vidáman nekem, hogy jaj, a repülőn mindenki megtanul imádkozni. Hát valóban nem mondom, hogy nem volt szorongás bennem, meg biztos másokban is, de sokan úgy gondolják, hogy imádkozni mindenkinek lehet, diáknak egy-egy nehéz vizsga előtt, a betegnek az operáció előtt, és lehet kérni Istent, hogy adjon segítséget. Látjátok, a világ fiai abban tévednek, abban is tévednek, nagyon nagyot tévednek, hogy a ő szerintük az imádság az kérés. Ugye? Tehát hogy mennek be a főemberek a királyhoz? Úgy, hogyha valaki valamit rajtad kívül akar kérni, nem tőled akar kérni, hanem valaki mástól, az vetteség az oroszlánok vermébe. Tehát a világ fiai számára az imádság az egy kérés. Valamit kérek olyantól, akinek szerintem van hatalmában megtenni. Meg tudja és meg akarja tenni. Valahogy az jutott eszembe, mikor egy bácsi, aki ott a házunk előtt ment el, a feleségétől megkapta a listát, hogy mit kell venni a boltban. A felesége oda nyomta a kezébe, és azt mondta neki, na szaladj csak el a boltba. Aztán a bácsi, aki csak éppen topogni tudott, mondta a feleségének, hogy hát szaladni nem, de azért elmegyek. Ott a lista, mit kell venni. A hitetlen ember számára, a világ számára az imádság az ilyen kéréshalmaz. Ilyen kéréslista, hogy mit adjon az Isten. Sőt, tudjuk, a sláger szerint még adjon úgy is, ha nem kérem. Vagy a vers szerint még adjon úgy is, ha nem kérem. Mert úgy mond neki kötelessége, a világ fiai számára ez az imádság. Ha kell Isten, akkor, bocsánat a kifejezését, leakasztom. Ha hideg van, akkor a téli kabátot akasztom le. Ha ősz van, akkor az átmeneti kabátot akasztom le. Ha nyár van, akkor meg a pólómat veszem ki a szekrényből. Amire éppen szükségem. Ha meg nincs rá szükségem, akkor egész áprilistól szeptemberig azt se tudom, hogy van-e téli kabátom, vagy éppen hol van. Sokan így gondolják, hogy ilyen Isten. Az imádság a Biblia szerint, testvérek, csak a vallom és hirdetem, hogy csak a hívő ember kiváltsága és lehetősége az imádság. Ezt alapozom arra az igére, amit többek között a Zakariás 7-ben olvasunk. Ez az egyik legmeghatározóbb ige erre nézve, amikor Isten azt mondja Zakariás prófétán keresztül, hogy mondd meg a népnek, nem hallgatom meg őket, mert ők sem hallgattak meg engem. Az imádság a Biblia szerint az Isten gyermekének a mennyei atyával való beszélgetése. Nem a kérés halmazom oda élése az Isten elé, hanem a szívemnek a hálája és hódolatának az odatárása a mennyei Úr felé. Éppen azért, amit itt a 77. Zsoltárban olvasunk, mert a hívő ember megtapasztalta, hogy mi csodákat tett, mi nagyokat a cselekedeteid, mi hatalmasakat a dolgaid. És erre válaszol a hívő ember dicséretmondással, hálaadással, Hadd ismételjem el azt a definíciót, lehet így mondani, az imádságnak van definíciója. Ezt már többször elmondtam, de szerintem, ha itt megkérdezném, akkor lehet, hogy nem mindenki tudná visszamondani, hogy na mi az imádság definíciója, ezért most még egyszer hadd mondjam el. A Biblia szerint az imádság a Szentlélek azon munkája a hívő szívében, mellyel Istent az ő dicsőségében, tökéletességeiben imádja, neki mindenért, amit eddig tapasztalt, hálát ad, és harmadszor mindazokat a jókat kéri tőle, ami Istennek dicsőségesek, az imádkozónak és fele barátjának pedig testi és lelki életére nézve szükségesek és hasznosak. Tehát a Biblia szerint ez az imádság. Csodálatos imádságokat olvasunk a Bibliában. Figyeljék meg a testvérek, hogy mindet áthatja Istennek az ismerete, hogy tudnélik, ki az, akihez én imádkozom, milyennek láttam, milyennek ismertem meg őt, milyen hatalmat tulajdonítok neki. Általában azt a hatalmat tulajdonítják neki az imádkozók, hogy neki semmi nem lehetetlen. Általában ezt tulajdonítják neki az imádkozók. Neki minden lehetséges. Úgy, ahogy a 461. énekben énekeljük, te tudsz, s akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Mert tudja, hogy tud is és akar is segíteni. Hát segíts bajomon. Az imádkozó ember őszintén borul az Úr elé. Szeretettel borul az Úr elé. Nézzétek meg, hogy tudnak imádkozni a Biblia nagy imádkozói. Gondoljatok Salamonra, Dávidra, Annára, Mózesre, hogy áldotta az Urat az ő tetteiért, cselekedeteiért, nem is sorolom tovább. Ott vannak ezek a nagy imádságok, vagy ahogy Jézus Krisztus leborul a Gecsemáné kertben, és megfeddi a tanítványokat, hogy ők nem tudtak vele imádkozni, nem tudtak vele virasztani, még egy órát sem. De ő alig várja, ugye, egy-egy olyan nap után, amely után mi azt sem tudnánk, hogy hogy aludjunk, hogy pihenjük ki magunkat, Jézus felment a hegyre imádkozni. Erről mindezt a mennyei atyával való közösségben akarta megtárgyalni, elmondani, elkérni Isten fia, az Úr Jézus Krisztus. Az imádság éppen ezért nem fakadhat másból, testvérek, mint Isten nagyságának, fenségének, dicsőségének a magasztalásából. Jézus azt mondja a János 4-ben, hogy az Isten lélek, és akik imádják, akik hozzá imádkoznak, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. És nem az a kérdés, hogy hol, a Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben van az a hely, ahol segítségül lehet hívni, hanem azt mondja Isten igéje, hogy bármely helyen segítségül lehet hívni, de nem bárkinek, az ő gyermekeinek a kiváltsága. Ezt a mi atyánk magyarázatánál már elmondtam, hogy akiknek Isten atyjuk, akik úgy tudják megszólítani, hogy abbá, atyám, mert a Szentlélek mit fog munkálni? Azt mondja, a Szentlélek munkája a szívben, mert a Szentlélek által tudjuk majd kimondani, hogy abbá, atyám, én úgy tudlak megszólítani, mint édesatyámat. Néha olvasunk, testvérek, még egyházi lapokban is, csak most nem akarok konkrét dolgokat mondani, tegnap mondtam egyet a Biblia óránkon, most itt nem akarom azért elmondani, hogy sokszor elég egészen rémisztő megfogalmazások vannak arról, hogy ki mit gondol az imádságról. Kinek mi az imádság? Egészen meg lehet rémülnünk, testvérek, hogy idáig jutottunk. Hát a Dániel nem jutott idáig, hanem Dániel történetében ebben a 6. fejezetben, testvérek, látjuk azt, hogy ő valóban imádkozik. Ő egy imádkozó életet élő ember. Még Pál apostolról hadd mondjam el, mert a Cselekedetek könyve 9. fejezetében nagyon beszédes az, amikor Anániást odaküldi, ugye, a megtért újjászületett Saulhoz, oda küldi Isten, és azt mondja, menj el hozzá, most már imádkozik. Íme imádkozik, lásd, imádkozik. Igen, most már imádkozik. Lehetne úgy is mondani, most már imádkozik. Miért? Hát azelőtt nem imádkozott? Hát úgy látszik, nem. Úgy látszik, hogy Isten innentől számítja Pálnak az ima életét. Most már imádkozik. Most már társadal. Most már menj hozzá, már most testvér, atyafi. És hogy megy be hozzá Anániás? Úgy, hogy Saul atyám fia, az Úr küldött engem. Nem is tudja, hogy ki ez az ember talán. De azt mondja, hogy atyám fia. Mert ugyanaz a lélek, ugyanaz a munka, ugyanaz az áldás jelenik meg az életükben. Éppen ezért, testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten gyermekének kiváltsága, lehetősége, ajándéka az, hogy imádkozhat, hogy imádkozhatunk. És azért is fontos nekünk, testvérek, mert az imádság nem ott kezdődik, hogy mit adjon Isten. Ugye, hanem az imádság ott kezdődik, hogy mit adtam én neki. Ugye az imádság, a hitetlen azt gondolja, hogy az imádság az, hogy Isten ad nekem valamit. A hívő pedig azt mondja, hogy én Istennek akarok adni valamit. Először is azt, amit a ószövetségi igény így mond, hogy adjad fiamat el, szívedet nékem, és szemeid az én utaimat megőrizzék. És aki oda tudja adni a szívét és életét ennek az Istennek, az lehetőséget és kiváltságot kap arra, hogy imádkozzon. Hogy imádkozzon. Hogy imádkozzon. Aztán, testvérek, ez a mai igénk arra is tanít bennünket, hogy nincs olyan körülmény, amely között elhalkulhatna, vagy megszűnhetne a hívő ember imádsága. Éppen ezért Dániel könyve 6. fejezetéből azért olvastam ezt az igét, mert egyetlen gondolat ragadott meg engem, mégpedig az a gondolat, amikor ugye a 10. versben azt olvassuk, hogy Dániel kinyitotta a felső szobájának ablakát Jeruzsálem felé, napjában 3-szor térdre borult, könyörgött, dicsérte Istenét, ugyanúgy, ahogy azelőtt is tette. Nekem ez volt a nagyon fontos most belőle, hogy ugyanúgy, ahogy azelőtt is tette. Mi történt közben? Közben az történt, hogy ugye a zsidó nép kimegy Babilonba, elviszik őket, ez is nagy változás, de most amire itt az ige gondol, az biztos az, hogy közben ugye a király hoz egy rendeletet. Hogy senkitől nem lehet kérni, senkihez nem lehet könyörögni. Csak ő hozzá. És Dánielről azt olvassuk, hogy a rendelet után meghallgatta, tudomásul vette, bemegy a szobájába, kinyitja az ablakot, Jeruzsálem felé fordul. Ennek most nagy jelentőséget ne tulajdonítsunk, hogy merre fele kell fordulni, ezek külső dolgok, de ő neki kedves volt. Ez csak azt tudja, aki már életében volt olyan helyen, ahol el volt szakítva a szülőföldjétől mondjuk, és úgy körülbelül tudta, hogy na arra van. De ez éppen olyan, mintha valaki azon kezdene el morfondírozni, hogy most állva kell imádkozni, vagy ülve, térdre borulva, vagy más testhelyzetben, vagy becsukott szemmel, vagy nem, ezek külső dolgok. Az imádság nem ettől függ. De ő neki most fontos volt az, mégis, hogy ezt a szíve is afelé húzott, a hazája felé. De a lényeg az, és ezt szeretném kiemelni, hogy ő ugyanúgy imádkozott, ahogy azelőtt is tette. Tehát egy rendelet nem változtatott rajta. Egy királyi rendelet nem tudta az ima életét meglangyosítani, ellehetetleníteni, megszakítani, vagy tönkretenni. Ugyanúgy. Tudjuk, hogy a babiloni fogságban az egyik Zsoltár mondja, hogy nagyon sokan úgy gondolkoztak, ugye, hogy itt nincs értelme az Isten dicsérő éneknek. Ugye, megírták azt a Zsoltárt, hogy a babiloni vizeknél ültünk, és a hegedőinket fűszfákra akasztottuk. Magyarán, ugye, szabadságoltuk a zeneszerszámainkat, mert itt nincs értelme Isten dicsérni. Ezzel az igével is Isten megmondta az ő népének, hogy nem, nincs olyan körülmény, nincs olyan hely, nincs olyan rendelet, nincs olyan parancs felettes hatóságtól, ami a hívő embert meggátolná abban, hogy ő az Istennel élő közösségben és imádkozó kapcsolatban legyen. Ha valaki nem tudja ezt elmondani, hogy úgy, mint az előtt, ott nagy a baj. Hát akik velem együtt még éltek a kommunizmusban, azok tudják, hogy most mit mondok el. Nekem nagyon sokan mondták utána főképpen, 90 után, nagyon sokan mondták, hogy tetszik tudni, abban az időben nem lehetett templomba járni. Hát mondom, én is akkor születtem abban az időben, még tudatosan is éltem benne azért, vagy 20 évet, de mondom, kedves, lehetett templomba járni. Mert Dániel is úgy gondolkozhatott volna, hogy ja, most nem lehet imádkozni akkor. Ugye? De Dániel nem így gondolkozott, de lehetett templomba járni. Csak lehet, hogy megvolt a következménye. Ő nem a templomba járást nem vállalta, hanem a következményeitől félt. Hogy mi lesz a következménye. És Dániel nem fél attól, hogy mi lesz a következménye. És majd az oroszlánok vermében is megvédi az ő hatalmas Istene, mert bezárja az oroszlán száját. Igen, lehetett ott járni, testvérek. Én tudom, hogy lehetett ott járni. Volt következménye, igen. Nem kapott az ember fizetésemelést, nem kapott előléptetést, nem kapott rangot. Ha véletlenül volt neki, attól megfosztották, nem kapott kitüntetést. Sorolhatnám tovább a dolgokat, de lehetett járni. Csak legfeljebb azt mondták neki, hogy holnaptól kezdve nem jöhetsz be a munkahelyedre. Mondjuk egy pedagógusnak. Hogyha templomba jársz. Nekünk, én olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol a lelkészünk felesége tanítónő volt, és azt kérték tőle, hogy taníthatna az iskolában, csak vasárnap ne menjen templomba. Hát hogy? Hát én vagyok az organista. Ugye? Hát hogy? Hát a lelkész felesége vagyok. Én vagyok az organista. Hát de vasárnap ne menjen, de ja, hát akkor nem tud tanítani. Hát akkor azt mondta, hogy akkor köszönöm, akkor nem fog tanítani. És otthon majd ilyen fillérekért, az akkori fillérekért, úgy a zeneiskolának kihelyezett tagozataként otthon tanította a gyerekeket a zongorára, és aztán vitte be Nyíregyházára vizsgázni őket. Isten mégis adott neki valami munkát, de az iskolában nem taníthat. De úgy, mint az előtt. Éppen ezért, testvérek, a mai igénk nagy tanulsága az, hogy nincs olyan, hogy nem lehet. Nincs olyan, mert nincs olyan királyi rendelet, mert bármely felső hatósági rendelet felette akar lenni az Isten törvényének, szabályainak, azt a hívő embernek nem kell komolyan venni. Azt a hívő ember azt áthághatja. Azt nem teljesítheti, mert van egy rendelet, van egy szabály, ami a legfontosabb. Az az Isten szabálya. Ezért a felettes hatóság nem hozhatna elvileg. Ez most nem csak Nabukodonozorra vonatkozik, mert ő Isten nem ismerte. Azóta jaj, de sok olyan rendszer, kormány, én nem tudom, felettes hatóság volt, meg egyházi hatóság, amelyik állítólag ismerte Istent, mégis tudott hozni olyan rendeleteket, amelyek bibliaellenesek. Mégis tudtak hozni olyan rendeletet, amely felette van az Istenének. És az ránk akkor nem vonatkozik. Úgy, mint az előtt. Ez a hűség, ez a rendíthetetlenség, ez az eltökéltség. És mondjátok meg, hogy az új szövetségi hívőket, az apostoli levelek nem erre biztatják? Nem erre biztatja Pál, Péter, Jakab meg a többiek? Nem erre biztatják meg az öreg János apostol? Nem erre biztatja a hívőket? Tartsatok ki! Álljatok meg a hitben! Szilárdan! Senki el ne vegye a te koronádat! Vissza ne essetek! Övezzétek fel derekotokat! Vegyétek fel a fegyvereket! Vagyis a hívőt mindig arra, hogy mint az előtt. Mert testvérek, hogyha valaki valamilyen külső körülmény hatására feladja az ő hívő elveit, akkor az azt jelenti, hogy azelőtt se voltak azok meg. Akkor azelőtt se voltak azok meg. Hogyha valakit rá tud venni valamilyen hatalom, valamilyen felsőség, valamilyen rendelkezés arra, hogy ő a hitet megtagadja, elhagyja, ima életét beszüntesse, a gyülekezettel való kapcsolatot megszüntesse, a hívő testvérekkel való közösséget ne vállalja, ott akkor az azelőtt se volt az, csak valami látszat volt. Valami látszat, valami fellángolás, de azelőtt se lehetett ott olyan nagy, Úrba való bizodalom, és Úr iránti szeretet és hűség. Milyen jó testvérek, hogy ez a mai igénk megállít bennünket, hogy kinek van nagyobb befolyása az életemre. Dániel életére az Úrnak volt nagyobb befolyása. Az ő Istenének volt nagyobb befolyása. Nem a főembereknek, nem a főtanácsosoknak, nem a királynak, nem a hatalomnak, amely mögött gazdagság volt, és minden erő, és egy nagy világi dicsőség, de ő neki az Úrnak van nagyobb befolyása, és ezeket a rendeleteket tartja meg. Isten nem csak szívbeli, hitbeli hovatartozásunkat kéri, hanem ennek külső megnyilvánulásait is elvárja, írtam fel itt. És ezt még egyszer szeretném elmondani, Isten nem csak szívbeli, hitbeli hovatartozásunkat kéri, hanem ennek mindig külső megnyilvánulásait is elvárja. Ezért olvassuk azt, hogy Dániel bement a szobájába, kinyitotta az ablakot, leborult, és napjában háromszor térdre borulva dicsérte Istenét, ahogy azelőtt is tette. És hogy tulajdonképpen itt tudják megfogni. Ebben a külsőben tudják rajta kapni. Amikor berontanak, benyitnak, és ő pont ott van ebben a helyzetben. Ott tudják ezt, mert nem csinál máshogy. Nem csinál másként. Nem beszél másként. Még emlékeznek a testvérek arra az időre, amikor a templomokban voltak besugók. Beültettek egy-két embert. Na lehet, hogy még ilyen idők lesznek, én már tudok ilyen időket, hogy nem olyan túl messze volt ez tőlünk, nehogy azt higgyük. És ugye voltak lelkipásztorok, akik azért nem beszéltek másképpen. Azért, mert tudták, hogy kik azok az emberek, akik ott ülnek. És úgy ülnek ott, hogy nekik le kell jelenteni, hogy miről beszélt a lelkész. Mi történt az Isten tiszteleten? És azért a lelkész nem beszélt máshogy, testvérek, hanem azt mondta, amit az Isten mondott neki, és nem fordított rajta, hogy na akkor úgy, hogy neki is jó legyen. Hogy ne lehessen belekötni, nem, ha bele akarnak kötni, nézzétek, úgy is belekötnek. Szóval ez a mostani igénk azt mondja, hogy ha a hívő embert el akarják tenni lábalól, úgy is elteszik. Félre akarják állítani, úgy is félreállítják. Ha nem így, akkor úgy. Ahogy szoktuk mondani, olyan viccesen, hogy ha van rajta sapka azért, ha nincs rajta sapka azért. Teljesen mindegy, mert valamit úgy is találnak. Valamit úgy is kifundálnak. És bizony így volt, így lesz. Mindig, testvérek, egészen, míg Jézus Krisztus vissza nem jön. Ezek az ilyen Dániel félék sose lesznek kedvesek. Miért? A mai világban is azért nem kedvesek az ilyen Dániel féle eltökélt hívők, mert irritálják azokat, akik hívőknek mondják magukat, csak nem azok. Hogy a Jelenések könyve mondja, ugye, meg a Új Szövetség mondja, hogy zsidóknak mondják magukat, csak nem azok. Akik hívőknek, azokat irritálni fogja. Azokat rögtön bántani fogja. És éppen ezért ez a nagyobb hit, nagyobb odaadás, nagyobb odaszánás, nagyobb dicséretmondás, ez olyan hatással lesz rájuk, hogy szívüknek minden gonoszsága és minden támadása csak egyre nagyobb lesz addig, míg az ilyen Isten gyermekét esetleg el nem teszik az útból. Vigyázzunk tehát, testvérek, hogy ilyen dolgok, rendeletek Dániel nem tudta kimozdítani Istennel való közösségéből, kapcsolatából. Bennünket van valami, ami ki tud mozdítani az Istennel való közösségünkből, kapcsolatunkból? Valami ki tud mozdítani? Valaki ki tud mozdítani? Valami ki tud mozdítani bennünket? Vagy megállunk szilárdan, hűségesen? Látjátok, Dániel nem a rendeletet akarja megváltoztatni, nem kér felmentést a királytól, hogy ő rá ez hadd ne vonatkozzon, hanem úgy, ugyanúgy kinyitja az ablakot, mint annak előtte. Mint annak előtte. Épp úgy, mint az előtt. És ez nagy tanulság a mi számunkra, testvérek. Ha ér valami bennünket, akkor tudunk-e úgy viselkedni, mint annak előtte? Elmondok egy példát, mert nagyon sokat harcoltam ezen a téren valamikor, mikor még falun szolgáltam, ott volt egy olyan szokás, hogy akinek, ha meghalt valakije, az a család akkor nem jött templomba. És hát én mindig mondtam, hogy figyeljetek, hát annál jobban kellene jönni, annál inkább kellene jönni, mint annak előtte. De valahogy ez egy olyan szokássá lett, hogy ha nekünk halottunk van, és voltak olyan komoly hívők, akik, és ez nem csak az előző gyülekezetünkben, másutt is tudok ilyeneket, meghalt valakiük vasárnap, ugyanúgy jöttek a templomba. Mint annak előtte, mint Dániel. Ez jelenti azt, hogy mint annak előtte. Ha hozzátartozik valami az életemhez, ha valami a megszokott hitbeli rendemnek alkotó része, alkotó eleme, azt nem lehet többet elvenni semmivel. Nem lehet felborítani, mint annak előtte. Vagy eszembe jutott egy ilyen, hogyha meghívtok vendégségbe valakiket. Mondjuk hitetlen rokonokat, vagy éppen eljönnek vendégségbe, hívás nélkül is sokszor jönnek. Nem muszáj hívni se. De mondjuk meghívod, leülteted az asztalhoz, vagy baráti társaságot meghív valaki. Ugye? És most akkor kellemetlen, hogy elmondjuk-e az asztali imádságot, vagy nem. Mert hát most nem csak mi vagyunk ketten, vagy hárman, vagy négyen a szűk család, hát most itt vannak a többiek. Vajon megtörténik-e az, hogy imádkozunk, ahogy azelőtt szoktuk? Vagy most arra nézünk, hát most itt hitetlenek vannak, most nem imádkozunk, mert a nagy része hitetlen. Vagy pedig, mint annak előtte. Én mindig azt szoktam képviselni, hogy a mi asztalunknál, ha hozzánk jönnek ilyenek, ott imádkozunk. Ha én megyek, mert engem hívnak meg vendégségbe, ott én nem fújhatom a tamtam dobot, hogy imádkozzunk. Ott lehet, hogy én meghajtom a fejem, vagy ha valaki meghív egy étterembe, hát nem mondom, hogy Isten ne adja, de hogyha valaki meghív egy étterembe, persze ez nem felhívás keringőre, ugye, akkor megtörténik, hogy na most mit csináljunk? Imádkozzunk, vagy nem? Mivel én vagyok a meghívott, nem én rendezem a dolgokat, de én meg fogom hajtani a fejem, és én imádkozok a étel előtt. Ugye? Hát általában ott már van is miért imádkozni sokszor. Ugye? Akkor már örömmel imádkozunk. De én ott is, mint annak előtte. Értjük? Vannak olyan helyzetek, szituációk, lehetőségek, amikor kiderül a hívő emberről, mint annak előtte. Nem borítja fel semmi, mert fel tudom vállalni azt, hogy igen, én az Úrral való kapcsolatomat nem adom fel semmiért. Nem adom fel semmiért. Lehet a televízióban olyan, ugye, mostanában is vannak olyan dolgok, jaj, azt el nem mulasztaná valaki. Most nem akarok konkrét dolgokat mondani, de biztos van olyan, hogy azért feladom, akkor feladom. Éppen ma volt egy ilyen beszélgetésem, hogy rákérdeztem valamire, és pozitív választ kaptam. Hogy valaki, akit rákérdeztem, hogy na vajon nem adta-e fel, és azt mondja, nem. Nem adta fel. Hátra tudta tenni, mert mint az előtt. Nem borítja fel lelki életemet, hitbeli rendemet, ilyen rendeletek, dolgok, körülmények, történések nem fogják felborítani. Nem fog, mint annak előtte. Adja az Úr, testvérek, hogy a hétköznapokban mi is így álljunk meg a hitben, szilárdan. Így álljunk meg a hitben, mint Dániel, mint annak előtte. Jöhet bármi az életünkbe is, betegség, gyengeség, baj, fájdalom. Vajon éppen úgy tudunk-e imádkozni, mint annak előtte? Vagy pedig esetleg a szívünkben az van, mint a 77. Zsoltár írójának, aki ugyan megemlíti Istennek, a 6.-7. versben olvastuk, énekeltük, teljességgel elfogyott-e hozzánk való nagy szerelme? Elaludt-e irgalma az ő nagy haragjába? Végre mondék, oda vagyon az én életem immáron, Isten megvont a kezét, nem nyújtja segedelmét. De aztán folytatja, és eljut oda, hogy de meggondolám ismétlen. Mert amikor ehhez ragaszkodunk, hogy mint annak előtte, akkor mindig eljutunk oda, hogy minden lelki meglanyhulást, minden lelki megerőtlenedést, minden kétséget kizár szívünkben a hit, Istennek a lénye, magasztalása és dicsérete. És azt mondja a 8. versben, ó erős és kegyes Isten, szent vagy cselekedetidben, és sehol senki nincsen, hozzád hasonló Isten. Boldog ember az, aki ennek az Istennek boldog szolgája és hűséges gyermeke. És adja az Úr, hogy mi is ilyenek legyünk, testvéreim. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy oda állítottad elénk Dániel példáját, aki éppen úgy imádkozott, mint azelőtt tette. Köszönjük, hogy nem billenthette ki semmi az ő erősségéből, meggyőződéséből, hozzád való hűségéből, ragaszkodásából és szeretetéből. És kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy bennünket azért többször ki tudott billenteni ilyen külső körülmény, amikor elhalkult a dicséretünk, az imádatunk, az imádságunk, sokkal nagyobb lett a félelmünk, talán nagyobb lett az elkeseredésünk, talán nagyobb lett a kételkedésünk. Kérünk téged, Urunk, hogy fogadd hálánkat, amiért ilyen alkalmakkor te helyreállítottál bennünket, hogy mi is el tudjuk mondani, ó erős és kegyes Isten, szent vagy cselekedetidben. Engedd, hogy hozzád hűek maradhassunk, bármilyen körülmények jönnek, bármilyen rendeletek, bárki kér tőlünk olyat, ami ellenkezik a te rendeléseddel és törvényeddel. Engedd meg, hogy mi kitartóan szolgálhassunk és követhessünk téged. Kérünk, hogy áld meg éjszakánkat, áld meg beteg testvéreinket, különösen kérünk súlyos beteg testvéreinkért, akik ott állnak az elmenetel szélén, kérünk téged, hogy légy kegyelmes hozzájuk, szeretteikhez. Áld meg gyászolóinkat, áld meg kérünk a holnap munkába sietőket, áld meg a gyerekeket az óvodákban, iskolákban, oktatási intézményekben, szeretteinket közelben vagy távolban, áld meg éjszakánkat is, Urunk, hordozd a mi életünket, hogy hagyj szálljon szívünkből még inkább a dicséret és a hála te felét, mert mindezt neked tulajdonítjuk. Te vagy az, aki megteheted, mert meg tudod tenni, és légy áldott, ha meg is akarod tenni mindezt. Az Úr Jézustól tanult imát együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, záró énekül a 255. dicséretet énekeljük. A 255. ének így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni. Az áldó ige így hangzik a Tesszalonikai első levél végéről: mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. Amen.